Kedves hallgatóink, tovább folytatjuk délelőtti műsorunkat. Zentai István barátom a vendégünk, régi ismerősöm, hát most már talán 25 éve biztosan ismerjük egymást. Tehát van közös múltunk, és van ismerettségünk egymásról, egymás munkásságáról. Most éppen egészen új arcát mutatta meg, hiszen üzletember és vállalkozó után egy alapítványt hozott létre, aminek nagyon nemes és nagyon szép a célja. Mondhatnánk azt, hogy oktatás, de azért ez ennél sokkal szélesebb spektrum és sokkal érdekesebb. Kedves István, mondj egy-két mondatot erről az alapítványról. Mi a neve, hogy működik, és mi a célja főleg?
Hát kedves Károly, köszöntelek, és köszöntöm a rádió hallgatóit is, és megtiszteltetés, hogy itt egy éppen induló rádióban már rám esett a választás, hogy egy kicsit beszélgessünk. Hát az alapítványt úgy hívják, hogy Space Bus Hungary Oktatás Támogató Klíma és Környezetvédelmi Alapítvány, és ennek elsődleges célja oktatás, különös tekintettel 10-12 éves gyerekek irányába, és az a legfontosabb, hogy ráébresszük őket arra, hogy mennyire törékeny a mi földünk, és ezt egy olyan oktatási programmal visszük végbe, ami a gyerekeket felkészít és elviszi egy virtuális űrutazásra, és megtapasztalják mindazt, amit csak az alig 600 ember látott, aki ebbe az űrből a földet nézte. Hát röviden az alapítványról ennyit, így első nekifutásra.
Hát a cél az fantasztikus, mert ugye egy más aspektusból mutatja be a mi kis földünket, mert ha valaki beleül egy ilyen készülékbe, ahol, mint az űrhajósok fentről látja a mi kis földünket, akkor azt látja, hogy kicsiny, azt látja, hogy sérülékeny, azt látja, hogy nagyon vigyázni kell. Hogy néz ki ez a gyakorlatba?
Hát ez a program...
Ki volt az alapítója, mert ugye ez egy nemzetközi kezdeményezés. Honnan indult, milyen személyek fémjelzik?
Azt kell tudni, hogy én világéletemben eléggé nyitott voltam, és nagyon sokat utaztam a nagyvilágba. Az összes vállalkozásomat, amit sikerre tudtam vinni, az többek közt ennek is volt köszönhető, hogy nyitott szemmel jártam Távol-Kelettől kezdve Egyesült Államokon keresztül, meg Európában, kiállításon, konferenciákon, és ezt vidám nyugdíjasként sem adtam föl ezt a szokásomat, és 2019-ben, még a Covid előtt, Amsterdamban voltam ősszel egy konferencia, kiállítás workshopon, az volt egy VR Days. Ez a virtual reality-től, a virtuális valóságról, a kiterjesztett valóságról, és ezekről a rokon tevékenységről szólt, aminek a kifejtésében most én nem mennék bele. És ezen az egyik előadó, egy Max Louvres nevű professzor, aki a Tilburgi Egyetemnek a Mesterség és Intelligencia és Kognitív Tudományok tanszékének a vezetője, tartott egy előadást, ami előadásnak az volt a tárgya, hogy a virtuális valóság az milyen hatással van az oktatásban a tanulókra, legyenek azok gyerekek vagy felnőttek. És több esettanulmányt is bemutatott, pontosan kettőt, és az egyik esettanulmány az a Space Buzz program volt, aminek az a lényege, hogy egy André Kuipers nevű holland orvos űrhajós, aki kétszer járt eddig az űrben, az úgy gondolta, hogy azt az érzést, amit ő megélt akkor, amikor a kilövés után elhagyta a légkört, és az űrből visszanézett a földre, és látta ennek, hogy te is jellemezted a törékenységét, ezt a halvány, vékony, hártyavékony légkört, ami tulajdonképpen lehetővé teszi a földi életet, hogy hát ezt az élményt, ezt meg kéne osztani minél több emberrel. És akkor összedugták a fejüket a professzor úrral, és megnézték, hogy kik lennének a legfogékonyabbak erre az élménynek a megosztására, és egy kutatás eredményeként az jött ki, hogy a 10-12 éves korosztály. És kidolgoztak egy tananyagot, egy 12 leckéből, küldetésből álló tananyagot, ami tulajdonképpen megismerteti ezekkel a lurkokkal az iskolai foglalkozáson belül a világűrt, a naprendszert, a földünket, a bolygót, a klímát, az élő és letlen környezetet, és a hatodik küldetés lecke után pedig odagurul az iskolához egy hatalmas kamion, amin egy rakéta van elhelyezve, és ebbe be tudnak ülni a gyerekek, akik az első hat küldetés után sikeres vizsgát tettek az addig tanultakból, és részt vesznek egy virtuális utazáson, amelynek során megtapasztalják mindazt, amit az űrből látnak az emberek, direkt nem űrhajost fogalmazok, mert vannak űrhajósok és űrturisták, ez zárójeles megjegyzés, és megtapasztalják mindazt, hogy a kilövés után eltávolodnak a Földtől, látják a kilövési helyüket, látják a Földet, a bolygót, látják, hogy egy picike kis karácsonyfa üveggömbszerű díszítés, dísznek a törékenysége, onnét föntről nem látszik az, hogy kinek milyen a vallása, a bőrszíne. Tehát pontosan az látszik, amit az Oltalom Rádiónak is az egyik fő mondani valója, hogy bárkihez szól, és teljesen egységes. Nem látszanak a különböző nézetek, semmi nem. Nem látszanak az országhatárok. Onnét az látszik, hogy van egy kékes bogyó adta világűr nagy sötétjébe, és teljesen védtelen. És akkor ezek a gyerekek ebbe a virtuális űrutazásba, ahol végig kísér őket az André Kuipers űrhajósnak az avatárja, több mindent látnak, látják a gleccsereknek az olvadását, látják a esőerdőknek a pusztulását, látják az elsivatagodást, látják a túlhalászatot, látják a légszennyezést, és ezt végig kommentálja nekik ugye az űrhajós, megkerülik a Holdat, látják a Holdnak a sötét oldalát, onnét látnak egy földfelkeltét, ugye ez egy híres felvétel ugye annak idején, és itt a Holdon ugye egy igazán 24 ember járt, majd elhaladnak a nemzetközi űrállomás mellett, kommunikálnak az ott lévőkkel, persze mindez a virtuális térben történik, és aztán vissza, a légkörön keresztül visszaérkeznek, és leszállnak egy ilyen 14-15 perces túra után. Hát röviden ez a program, és hát ez nekem annyira megtetszett, hogy az előadás után a professzor úrral beszélgettem, hogy hogy lehetne ezt Magyarországon is meghonosítani, és összehozott a Kinti Space-ba az alapítvány igazgatójával, és abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy 20 márciusában egy másik kiállítás konferencián voltam ki Amsterdamban, ahol ha már úgyis ott vagyok, akkor megszerveztem egy találkozót a igazgató hölgyel, és megállapodtunk, hogy Magyarországra az akkori Magyarországra kaptunk egy 3 éves kizárólagosságot, hogy ezt a programot bevezessük. Üzletileg ez nem egy nagyon nagy deal, mert az egyik kikötése az a holland partnereknek, hogy ez non-profit alapon kell, hogy működjön. Tehát az iskolák ezt az oktatási rendszert teljesen ingyen kapják meg. Tehát egy fillérjükbe nem kerül, ugyanakkor meg hát természetesen költségek ezzel járnak. Hát Hollandiában ez a program egyébként 18-ban elindult, és hát ott közadakozásból, támogatásból gyakorlatilag összegyűjtötték azt a szükséges tőkét, hogy ezt a programot elindítsák, megvalósítsák a rakétástól, mindenestől. És jelenleg ott tartunk, hogy több mint 400 iskolába jutott ezzel Hollandiában, és több mint 25 ezer gyerek vett ebben részt. Szóval márciusban megállapodtunk, és ugye nekem van egy kis mérnöki tanácsadó cégem, és hát ezzel a céggel kezdtem el építgetni ezt a projektet, és a áprilisban az a megtisztelő felkérés érkezett a holland barátainktól, hogy egy konzorciumot alapítanak holland vezetéssel, olasz-francia részvétellel, és nincs-e kedvünk nekünk ez a konzorciumhoz csatlakozni, mert beadnánk egy Erasmus Plus pályázatot. Hát nem kellett ezen sokáig vacilálni, hát hogy a fenébe ne. Megtiszteltetés volt, hogy egyáltalán szóba kerültünk, és csatlakoztunk a konzorciumhoz, megalakult a Spacebus nemzetközi konzorcium az említett 4 ország részvételével, és beadtunk egy pályázatot áprilisban. Én teljesen függetlenül ettől a munkatársammal...
Bocsánat, hova adtátok be?
Hát a hollandok beadták. Ugye a hollandok voltak a konzorcium vezetői, ugye a konzorcium együttműködő tagja volt az olasz, francia és magyar tag, és a hollandok a kinti Erasmus központba adták be, az ő területleg illetékes központba. De hát ugye beadtuk, akkor már dübörgött a COVID, és mi a magunk részt a munkatársunk úgy döntöttünk, hogy hát ha nem nyerjük el, akkor is azért valamit kell csinálni, és akkor mi megalapítottuk a Spacebus Hungary Nonprofit Kft-t, hiszen a hollandoknak az volt a kitötése, hogy ezt nonprofit alapon kell majd csinálnunk, már pedig az én kis mérnöki tanácsadó cégem az legalábbis for profit alapokon szeretne működni. És telt múlt az idő, elkezdtünk ebben dolgozgatni, és októberben jött a hír, hogy a pályázatunk nyert. És akkor felpörögtek az események. Ez az Erasmus Plus pályázatról tudni kell, hogy ennek az első célja a STEM oktatás. Hogy mi az a STEM? Ugye itt Magyarországon az MTM-t használjuk. Ez a Scientific, Technologic, Engineering, Mathematics, tehát a természettudományoknak a területe. Ugye itt csak zárójelben annyit, hogy európai trend, hogy sajnos módon ezeken a területeken egyre kevesebb a pályakezdő, egyre kevesebb, mert egyre kevesebben mennek ilyen iskolákba, felsőoktatásba, mert egyre kevesebben érdeklődnek ezután már a gimnáziumokba is, tehát már az általános iskolai tanításnál fel kell kelteni a lurkók érdeklődését a természettudományok irányába, már csak azért is, mert a korunk kihívásaiban a műanyagszennyezés, a klímaváltozás és egyéb problémákat hát valószínűleg természettudományban jártas szakemberek és emberkék fogják megoldani, azzal együtt, hogy ismert a mondás, hogy kultúra, sport, művészetek nélkül lehet élni, de nem érdemes, de azért ezeknek a problémáknak a megoldása vélhetően elsősorban természettudományos szakemberekre fog fárulni. Lásd Karikó Katalinnak a COVID kapcsán a védőoltás kifeljesztése.
Na, kedves István, akkor én most egy hosszú listát várok tőled. A listán szerepeljenek azok a kormányzati támogatások, amit ez a nemes cél és az ennek megvalósítására a magyar kormány biztosít. Van időnk, sorolda.
Meg fogsz lepődni, Károly, mert már nem azt fogom, hogy nulla. Ugyanis a helyzet az, hogy amikor elkezdtünk, ugye ez a SpaceBus program, mint ahogy ebből kiderült, ez az Erasmus Plus program, és maga a SpaceBus, annak két fő csapás iránya van. Az egyik az, hogy a természettudományok, a STEM felé fölkeltse a fiatalok érdeklődését, a másik pedig, hogy a klímavédelem és környezetvédelem irányt érzékenyítse őket. Hát ennek a alapján én, mint egy egyszerű, egybites mérnökember úgy gondoltam, hogy akkor azokat a minisztériumokat keresem meg, akiknek ez, rájuk szabott.
Úgyhogy, ha már környezetvédelmi minisztérium úgyhogy, nincs.
Hát igen, viszont most már nem ETM, de akkor még volt az ETM. Az ETM-ben van a körforgásos és klíma, körforgásos gazdaságért és klíma védelemért, vagy klímapolitikáért felelős államtitkárság. Velük felvettük a kapcsolatot, mivel oktatás az emmivel felvettük a kapcsolatot, és mivel benne van az űr is, bár csak a nevében, ezért felvettük a külügyel is, dr. Ferenc Orsoly, a kormánybiztos asszony kapcsolatot. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy vegyes volt a vegyes élményekkel tudok beszámolni erről. Kezdem, ami nagyon kellemes meglepetés volt, a Ferenc Orsolya azonnal meglátta ebben a lehetőséget, és ő elvállalta ennek a programnak a védnökségét, ami nagy megtiszteltetés, és ezúttal is köszönjük. Az EMI-ben, mikor először elküldtük a megkeresésünket, akkor visszaküldték, hogy mivel ez az űrrel kapcsolatos, forduljunk az űrkutatással kapcsolatos illetékesekhez, és akkor jeleztük, hogy hát el kéne olvasni az anyagot, mert a nevében benne van a space, az űrszó, de aztán itt a dolog véget is ér. És ezek utána voltak tárgyalásaink, és a Klebersberg központ elnökasszonyával és kabinetfőnökével, mikor sikerült személyesen is egyeztetnem, ők szintén meglátták ebben a lehetőséget, és elvi éllel mellé álltak. Hát az ITM-nél ott még folynak a kapcsolatfelvétellel kapcsolatos tevékenységeink, igyekszünk, és bízunk benne, hogy siker fogja koronázni törekvéseinket. De azt kell, hogy mondjam, hogy például a Klebersberg központtól azt a nagy segítséget kaptuk, amikor elnyertük ezt a pályázatot, hogy elinduljon ez a munka. Ez egy 3 éves munka. Tehát 2020. októberében az Erasmus Plus-t elnyert konzorcium egy 3 éves munkát kapott, ami 3 évre tagozódik. Az első év arról szólt, hogy dolgozzuk ki a tananyagot. Ja, mert azt előbb ugye nem fejeztem be azt a gondolatomat, tehát ennek a Erasmus pályázatnak a célja, hogy a gyerekeket érzékenyítse a STEM termítő felé. És ennek a célnak az elérésének az eszköze a már bemutatott SpaceBus oktatási programnak nyilván egy upgrade-elt változata. Tehát az első év arról szólt, hogy ezt a munkát végezzük el, készüljenek el az anyagok. A második év arról szólt, hogy ez egy pilot programban a holland, magyar, olasz, francia gyerekekhez jusson el. ez zajlik most, és a harmadik rész arról szól, hogy ennek majd a feedbackeket, a visszajelzések alapján finomítsuk, és kialakuljanak azok a végleges szellemi termékek, ami alapján egy-egy adott országban az adott ország adottságnak megfelelő oktatási program elindulhat már rollabban. Hozzáteszem, hogy ez az első munka, ez az első egy év, ennek különböző szakaszai voltak, ha ezzel nem mondhatom még, kedves Károly,
egyáltalán, egyáltalán nem, mert nagyon érdekes csak, hogy egy picit megszakítsalak.
Nyugodtan.
Tehát, hogy ne legyen monoton a dolog. Ez azért nagyon fontos, amiről beszélsz, mert ezekről én egyéb médiákból rajtad kívül, a személyes kapcsolatokon kívül nem nagyon szereztem tudomást. Pedig ez egy roppant fontos dolog, és olyanokról kell majd beszélgetnünk, hogy átlépted nemes egyszerűséggel, hogy a virtuális világ lényegét most nem akarom, ki kell fejtenünk, mert nem mindenki számára jelent valami olyan dolgot, amit a mindennapjaiba betud. Meg kell védenem például az ITM-et abban az értelemben, hogy az ITM-nek van például egy nemzeti mesterséges intelligencia stratégiája. Ez egy 34 oldalas anyag, és kiugró színvonalú a megszokott, az olyan, amit más minisztériumokból kaptál elutasító dolgokhoz képest. Tehát vannak itt jó dolgok ebbe az országba, és nekünk az lenne a dolgunk, hogy ezeknek a jó dolgoknak teret biztosítsunk a fölösleges információk helyett, és amit te mondasz, és ez nagyon fontos dolog. A jövőnkről van szó. Majd arról is beszéljünk, hogy az hogy derült ki, hogy pont a 10 és 12 év közötti gyerekek a legfogékonyabbak erre, mert hát tulajdonképpen a jövőkről van szó, tehát most már nem a mi korosztályunkat kell képezni és érzékenyíteni, hanem ezeket a fiatal gyerekeket olyan impulzusokkal ellátni, amit egyébként most a környezetükből nem nagyon kapnak meg.
Mielőtt erre a kérdésre válaszolnék, azért egy záróes megjegyzést. Magam, mint mérnökember, a Magyar Mérnöki Kamarán belül, a hírközés infotagozaton belül az informatikai szakosztálynak az elnöki tanácsadója vagyok, és többek közt a Mesterintelli Koalícióban is benne vagyok, tehát amit előbb említettél, elég közelről, belülről ismerem ennek a működését, és valóban ez egy nagyon jó kezdeményezés, azzal együtt, amit a digitális jólétprogramon belül is sok-sok mindent tapasztalunk. Itt csak záró, ebből most nem akarok belemenni, csak tehát ismerem ezt a projektet, és nagyon-nagyon-nagyon előre haladó
István,
dolgok
akkor újabb,
vannak.
Újabb kapocs, bocs, hogy közbevágtam, mert én is tagja vagyok a Mesterséges Intelligencia Koalíciónak, és ott kommunikációs szolgálatokat, vagy igen, szolgáltatásokat ajánlottam fel.
Én a biztonságban és alkalmazást munkacsoportban serénykedem, ha éppen tudok. Tehát de visszatérve, mert több dolgot is említettél. Ugye a virtuális valóság az, amikor egy úgynevezett ilyen VR szemüvegen, virtual reality, virtuális valóság szemüveget fölveszünk, és amit látunk, az teljes mértékben egy virtuális világ. A kiterjesztett valóság az, amikor a virtuális világnak a elemét már mixeljük valós elemekkel. Mondok egy példát, például ma már nagyon sok olyan van, amikor egy játékokban leginkább, vagy boltokban, és te, mint kommunikáció szakember, bemutató termekben, amikor egy ilyen kiterjesztett valóság szemen keresztül tudod kiválasztani, hogy milyen csempéd legyen, milyen színű autód legyen, butrod legyen, ruhád legyen. És akkor van még a kevert valóság, a mixed reality, de ebbe most már tényleg nem mennék bele, mert ez már nagyon messze vezetne. Tehát gyakorlatilag a virtuális valóságnak az jelen van egyre inkább, de leginkább a szórakozás és játékok terén van jelen, és a ugyanakkor pont arról szólt ez a VR Days esemény, ami már több éve van Hollandiában, és minden kedves hallgatót, ha van rá módja, lehetőség és térme érdekli, akkor javaslom, hogy idén ősszel ide menjen ki, mert megint lesz, ez egy ötnapos rendezvény Amsterdamban, ez volt a reklámhelye, hogy itt rengeteg eszközt mutatnak be, és rengeteg alkalmazást, hogy a virtuális valóságot hogy lehet használni a gyógyászatban, az építészetben, a tervező munkában, az oktatásban. Tehát ma már nincs nagyon kevés olyan terület van, ahol a virtuális valóságot ne lehetne használni, és a Max Lovrusék pedig ezt kifejezetten az oktatásra vetítik rá. Föltetted a kérdést, hogy hogy választották ki a 10-12 éves gyerekeket. Hát ott egy elég komoly kutatást végeztek, ennek a részleteinek az ismertetésétől most eltekintenék, de nem csak alsukra ütöttek, hanem egy komoly kutatás, szociológiai kutatást végeztek, hogy melyek azok a célcsoportok, akiket érdemes megtalálni. És én úgy gondoltam, hogy ha Hollandiában ezt a kutatást elvégezték, és a 10-12 évesekre jutott a döntés, akkor én ezt elfogadom, hogy Magyarországon is ez így működjön. De itt viszont rögtön meg kell jegyeznem, hogy az a tananyag, ami elkészült, az a holland, olasz, francia, magyar szakembereknek a mindegyik ország két-két főt delegált ebbe a munkába. Egy demokratikus centrizmus elvén megvalósult tananyag készült el. Így vannak benne olyan anyagok, ami ebbe a pilot programba mind a négy országba lemegy, mely anyagok gyakorlatilag nem minden országban jók. Majd erről egy picit, hogy miért volt kevés média megjelenés, és miért van most sokkal több, erről majd a szünet után.
Na most akkor egy kis szünet, és akkor a zene után folytatjuk. Köszönöm szépen!
Oltalom Rádió. As love is fading from all the things that we are but are not saying, can we see beyond the scars and make it to the dawn? Change the colors of the sky and open up to the ways you made me feel alive, the ways I loved you.
Love.
No hát reméljük, hogy a kedves hallgatók az információk feldolgozásában előrébb jutottak, amit az előbb kaptak, és egy kicsit tudtak pihenni a zene alatt, és akkor innen folytatjuk.
Tehát ott tartottunk, hogy miért nem láttál erről nagyon információt a médiában, és hogy miért van most már kicsit több. Ennek az az oka, hogy mint említettem, jelenleg a pilot program zajlik, ami azt jelenti, hogy március elején Magyarországon elkezdődött 21 iskolában kb. 1500 gyereknek a oktatása, 70 felkészített tanár közreműködésével. Ezeket a tanárokat mi gyakorlatilag online kurzusokban készítettük fel. Megkapták a tananyagokat. A tananyagnak több lába volt. Volt egy tanulói munkafüzet, ami ki volt fizikailag is nyomtatva, és ezt megkaptak a gyerekek. Volt egy úgynevezett tanári kézikönyv, amiben konkrét óra terv volt, nem vázlat, tehát a konkrét óraterv volt lent, tehát azon kellett csak végigmenniük a tanároknak. És ugye volt egy STEM kézikönyv, ami túlmutatott a 12 leckén küldetésen, és a tanároknak okos gyakorlatokat kíván arra nézve adni, hogy hogy tudják a gyerekeket a STEM oktatásban jobban részesíteni. Zárójel, ez a STEM oktatás, ez azt jelenti, hogy a STEM négy betűs mozaik szóba be van illeszve egy A betű zárójelbe. Régebben ez az artot, a művészetet jelentette, az újabb értelmezésben az O, mint all jelenti a mindent, és az a lényeg ennek az oktatási rendszernek, hogy mixeli az anyagokat, a tananyagokat.
Bocsáss meg, a tanárok örültek ennek? Szerettek részt venni ebbe a dologba? Meglátták a nagyszerű, az újdonságot és a nagyszerűséget benne?
A jelentős többség igen. És akkor itt visszatérek egy elvarratlan szára, a Klebersberg központra. Tehát amikor elnyertük ezt a pályázatot, akkor kérdés volt, hogy oké, kik legyenek azok az iskolák, akik részt vehetnek ebbe a programba. És a Klebersberg központból kaptunk egy adatbázist, ők kijelöltek tankerületeken belül iskolákat, akik úgy gondolták, hogy ebben a programban részt vegyenek. Úgyhogy ezekből az iskolákból merítettünk, illetve természetesen azoknak a munkatársainknak az iskolájából, hiszen a munkacsoportban aktív pedagógusok is részt vettek, és nyilván az ő iskolájuk ebben részt vett. És ennek eredményeként egy kérdőívet küldtünk ki az iskoláknak, és a beérkezett válaszok alapján lett kiválasztva az a 21 iskola, aki ebben részt vett. Azt még tudni kell, hogy ezek között az iskolák között volt, elmondom, mert nem, miért nem mondanám, Hernád Németi, egy kis református iskola, Gyulaháza, ahol Farkas Bertalan született, Ebes, Hódmezővásárhely, Pécs, Zánka, Biatorbágy, Budapestről a 17. és a 21. kerületből iskola, Zalaegerszegről iskola, Kálozról iskola, lehet, hogy valakit kihagytam, akkor elnézést kérek. És ez azt mutatja, hogy az iskolák nem csak és kizárólag egy réteget érintettek meg, hanem ez egy teljesen lefedi, hogy úgy mondjam, a magyar valóságot. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert elindult ez az oktatási program március 1-én, és ugye a 6 lecke után jön a rakéta. És április 29-én idegurult Budapestre, nálunk volt először, hogy Hollandia után ez a rakéta megjelent. Április 29-én idegurult Budapestre, a Városháza téren kaptunk területfoglalási engedélyt, a Budapest brandelnek köszönhetően, és a Fővárosi Önkormányzatnak köszönhetően, és két napig, április 30-án és május 1-én azok a gyerekek, vendégeink és a média képviselői kaptak meghívást, akik részt vettek a gyerekek közül az első 6 leckének a sikeres vizsgáján, és részt vettek az utazásban. És akkor innét kezdve, tehát ha valaki az interneten rákeres, akkor most már egy a 40-50 megjelenést lát, sőt, volt tévéműsor is, tévében is megjelent, rádióban is megjelent, printben is, online is, tehát most már jóval több megjelenésünk van, aminek nagyon örülünk, és akkor innét Budapestről mentünk föl Hernád Németibe, onnét utána Hódmezővásárhelyen, onnét Zánkára, és ugye ez csak 4 helyszín volt, de 15 iskola. Hát úgy kellett logisztikai megoldani, hogy olyan iskolák, akik nem a helyszínen voltak, a gyerekeket buszoztattuk, nem kis költséggel. Itt jegyzem meg, hogy az alapítványunk gyakorlatilag ezúton is hálása a támogatóinak, mert ha ezek a támogatóink nem lettek volna, akkor csak és kizag az Erasmus által adott támogatásból, összegből ez a program ilyen színvonalon nem valósulhatott volna meg. Tehát röviden ennyi, de most vágják.
Tehát akkor azt mondod, hogy a kőkemény sziklaszirált valóság az két fára fektette a virtuális valóságot, mert ahogy megjelent a kamion a maga valóságába, a maga létezésébe, az sokkal nagyobb érdeklődést váltott ki, a közfigyelem odafordulását eredményezte és a média figyelmét, ami hát egy nagyon jó hír.
Ez így van. Mikor ez a program indult, és különböző ilyen műhelyi beszélgetéseket folytattunk, akkor voltak olyan hangok, hogy hát nem kell ehhez ez a kamion, egy VR sisakot lehet venni bárhol, programot lehet csinálni, ráül egy forgószékre a gyerek az iskolában, és akkor ott forog, és megnézi ezt a programot. Mi erre azt mondtuk, hogy ezt meg lehet csinálni, de ez nem a Space Buzz, tehát ehhez mi nem adjuk a nevünket, ez picit olyan, mint a tanúból a magyar narancs, tehát igen, de mégsem. És valóban ez a rakéta, ez egy hatalmas kamion van, 45 tonnás, 15,5 méter hosszú csak a vontatványa, és ebbe beülnek a gyerekek, 9 darab szék van benne, ezek a székek mozognak, előre, hátra, le, föl,
oldalra. 9-en ülnek be egyszerre.
Egyszerre 9-en tudnak utazni. Elején kapnak egy felkészítést.
Milyen nyelven folyik az ott létük alatt a kommunikáció?
Ezek a programok, a virtuális űrutazásnak a programja eredetileg angol volt, sőt holland, viszont az Erasmus Plus programon belül mindegyik ország elkészítette a szkriptjét, a fordítását, amit kiküldtünk, és Hollandiában ezt leszinkronizálták, és itt Magyarországon az iskolák választhattak, mert van olyan iskola, ahol 2 nagynyelvű oktatás van, ott volt angolul is és magyarul is, és de főleg magyarul ment az űrutazás, tehát magyarul hallgatták a lurkók az információkat a André Kuipers avatárjától, hogy most mi történik és éppen mit látnak. Tehát beülnek ebbe a rakétába, előtte elmondják nekik, hogy nyugi, nem kell megijedni, vissza fognak jönni a földre, és nagyon aranyos reakciók voltak. A kérdésedre válaszolva, hogy a tanároknak ez hogy tetszett, hát én csak azt tudom mondani, hogy többségüknek, döntő többségüknek igen. Ezt azért is merem mondani, nem csak a helyszíneken elhangzott riportok alapján, hanem egy kérdőívet is kiküldtünk. Ezek folyamatosan érkeznek be a tanároktól, a 70 pedagógust, akiben részt vettek. Jelenleg olyan 25-30 visszaérkezett válasznál tartunk. És ezeknek a feedbackeknek az alapján ki fogjuk értékelni, de egyelőre nincs negatív vélemény, és aminek nagyon örülünk, hogy a VR űrutazáson részt vett gyerekeknek is kiküldtünk kérdőíveket, és abban is már több mint 150 visszajött, és egy kérdést emelnék itt ki, hogy van egy olyan, hogy ajánlanád-e barátaidnak, hogy vegyen ezen részt? Hát gyakorlatilag elsöprő többség, majdnem, hogy 100%, aki azt mondja, hogy igen, mint hogy arra is, hogy részt vennél-e újra egy ilyenen. És amit még erről az oktatásról érdemes elmondani, hogy ez egy élmény alapú oktatás. Tehát nem arról van szó, hogy itt a tananyag tanuld meg, hanem már a 12 lecke is egy kreativitást, egy együttműködést.
Bocsáss meg, ez, hogy élmény alapú oktatás, hát mintha a hájjal kenegetnék az én lelkemet, meg a hátamat. Ez miért nincs a magyar köznyelvben, meg különösen az oktatás szaknyelvében elterjedve? Hát micsoda dolog az, amikor, milyen nagyszerű dolog, amikor az új tudás az örömet jelent. Hát, és ez ki van, nem feladat, és nem izzadni kell, és nem magolni, hanem boldognak lenni és örülni.
Ezt nem tőlem kérdezheted, de tőlem erre nem fogsz választ kapni.
Dehogy nem, de hát nem véletlenül választottad ezt engem. Az érdekel, hogy jutottál el idáig, hogy egy igen komoly vállalkozóból csak a jótékonyság és a jótétemény, hogy embereknek jót, örömet, a világot előre vid, azért ez nem volt egy egyszerű út, hát ennek egy fontos eleme, hogy ilyen ilyen mondatok hagyják el a szádat, és hát ez nagyon, nagyon boldoggá tesz.
Károly, ez egy hosszú történet, és szerintem a műsoridőre nem ad elég időt, annyit
pedig ez kell. Lenne igazán érdekes, mert ezen az úton kéne minden magyar embernek végigmennie, aki még nem jutott el idáig. Ez a rádiónk egyik fontos küldetése.
Annyit tudni kell, hogy jó magam sem voltam soha nagy klímavédő, meg környezetvédő, de megérintett. Tehát valószínűleg ez a korral együtt jár, és abba bízom, hogy ennek a programnak a sikeres elterjesztés, és itt vannak más kezdeményezések is, tehát több is van, ezeknek az elterjesztés el fogja azt érni, hogy nem csak korral jár együtt a klíma és környezetvédelem fontosságnak felismerése, hanem már a gyerekek és a jövő generációja ebben nő fel.
Azért de István, ez azért is fontos a közgondolkodás szempontjából. Azért egy magyar átlag, egy magyar ember, amikor meghallja, hogy itt nálunk űrkutatással foglalkozó kormánybiztos van, akkor legyint egyet. Ugyan már mi szükségünk van nekünk erre? Hát el kéne mondani, hogy ez bizony igen nagy szükségünk van rá, és ezek a gyerekek, akik részt vettek ebbe a programba, soha nem fognak ilyen ostoba kérdéseket feltenni, hogy gyere. Tehát ez szemléletformálás.
Abszolút, és olyannyira így van, hogy ugye van nekünk egy Facebook oldalunk, csoportunk, nem túl nagy a látogatottsága, tehát ezúttal is, ha esetleg valaki kedvet kap arra, hogy ezt kövesse, akkor azt nagy tisztelettel vesszük a Facebook oldalunk követését, és ott is ugye beszámolunk folyamatosan, rengeteg videó van fel mindarról, amiről is beszélgetünk, meg másról is, és ott is jött ilyen komment, hogy na hát most pont erre van szükség Magyarországon, hogy ilyen idiotizmusra. És ugye biztos akkor megint csak a gazdag gyerekek jutnak el, és akkor az egyik résztvevő beírta, hogy miből tetszik ezt gondolni. Hernád Németiben kifejezetten hátrányos helyzetű gyerekek vettek ebben részt ebben a programban, és egyáltalán ez nem igaz. Kettő, az űrkutatás kaptán ugye hogy is fogalmazzak, tehát aki azt mondja, amit te mondtál, és van ilyen komment is, hogy hát minek most itt az űrkutatás, meg az űrbe mászkálás, meg miről beszélünk. Kérem szépen, az űrkutatás, az űr, az űrtevékenység, az nem azt jelenti, hogy holnap után mindenki űrhajós legyen, hanem az azt jelenti, hogy olyan területnek a kutatása, ami a napi mindennapjainkban ma már itt van a jelenünkben. Ugyanúgy, mint a mesterséges intelligencia. De ebben most nem menjünk bele. Tehát az, hogy most itt a kedves hallgatók...
Bele fogunk menni.
Az, hogy a kedves hallgatók most minket hallgatnak, ez annak köszönhető, hogy van egy internetes rádió, ez az internetes rádió sugároz, és ez a sugárzás nagy valószínűséggel nem kábelen jut el hozzáik, nem mikrohullám, hanem valami műholdas adatátvitelen keresztül. Az, hogy a közlekedésnél egy navigációs rendszert a mobiltelefonon használsz, ez a műholdaknak köszönhető. Az, hogy a mezőgazdaságban előrejelzések vannak, mert ez a műholdaknak köszönhető. És ezt nem kívánom sorolni, Sárhegy István úr, aki a kuratóriumunk egyik tagja, nagyon jól megfogalmazta, hogy ez a Space Bus program, ez egy inspiráció a gyerekek felé. És nem biztos, hogy űrhajós lesz, nem biztos, hogy űrkutató lesz, lehet, hogy szociológus lesz, lehet, hogy történész lesz, lehet, hogy tanár lesz, lehet, hogy akármi lesz. Ez egy olyan inspirációt ad neki, és a gyerekek visszajelzése ez jön le, hogy egy felejthetetlen élményt kaptak ezzel, és volt olyan kisgyerek, amikor kiszállt az űrhajóból, ebből a virtuális valóságból, és megkérdeztük, hogy mit látott, és akkor azt mondta, hogy azt láttam, hogy a Földünk a sokkal szebb, mint amilyennek eddig gondoltam, és hogy nagyon vigyázni kell rá. Tehát, ha csak azt elérjük, hogy ezek közül, a gyerekek közül csak a 10%-a megváltoztat a szokásain, és a környezetét is erre ráveszi, akkor már ennek a programnak van sikere. Tehát ez a Space Bus oktatási program, ez messze több, mint egy VR űrutazás, hiszen azt elmész egy VR parkba, veszel egy VR szemüveget, vannak ilyen programok, hogy utazás a Holdra, mászkálok az űrben, ez nem erről szól. Itt ez arról szól, hogy miközben ezt az élményt megkapja, tanul, megismeri azt, hogy megtudja azt, hogy mi az, hogy túlhalászat. Amiről lehet, hogy fogalma se volt. Hogyha több halat szalászunk ki, mint ahogy szaporodnak, akkor abban problémák lesznek. De ebben nem kell belemenni.
Vagy az erdőírtásból,
vagy
ami
az
szintén...
Ugye van a klímaváltozással kapcsolatban, vannak a szkeptikusok, meg a nem szkeptikusok. Én erre nem kell állást foglalni, de egy tény. A klímánk változik, ez kétségtelen. És a környezetet romboljuk, ez is kétségtelen. Ebben most nem kívánok belemenni, ez egy nagyon hosszas téma lehet, de Amit viszont el szeretik mondani, hogy magában ebben a 12 leckében, küldetésben, maguk ezek a küldetések is olyanok, hogy az iskolák kaptak egy űrládában kellékeket, eszközöket, amivel a gyerekek ezeken a foglalkozásokon foglalkoztak. Mondok egy egyszerű példát, kaptak egy sütőkesztyűt. Na most lehet, hogy a kedves hallgató azt mondja, hogy sütőkesztyű, űrkutatás, miről beszélünk, vagy űr, és azon gyakorlatot kellett végrehajtani, kaptak egy Jenga készletet, az ilyen kis fakockák, és ebből a Jenga készletből, 15 darab ilyen Jenga kis kockából, fasából, sütőkesztyűben ki kellett rakniuk egy űrhajónak a kontúrját. Na most ajánlom mindenkinek, próbáljon meg sütőkesztyűben ilyen pött kis Jenga kockákból összerakni egy
űrhajót. Ezzel a súlytalanság állapotát akartátok
nem
valahogy?
Ezzel azt kívántuk bemutatni, hogy az űrhajósok, amikor az űrben dolgoznak kint, akkor körülbelül legalább ilyen bonyolult nekik a kinti űrruhájukban szerelést végezni. A súlytalansággal kapcsolatban nekünk, magyaroknak az volt a tervünk, hogy vegyünk bele egy úszás oktatást és iskolát, hiszen a vízben gyakorlatilag hasonlók az élmények. Ezt a külföldi kollégák elvetették ezt a javaslatunkat, de a végleges és általunk tervezett Magyarországon megvalósuló programban biztos, hogy lesz egy ilyen lecke, mert ma már majdnem iskolában van úszásoktatás, legjobb tudomásom szerint, hogy lesz egy olyan leszke, hogy akkor a víz alatt akkor ott bizonyos feladatokat csináljanak, mint ahogy a magyar programot biztos, hogy ki fogjuk egészíteni azzal. Én egyébként a Magyar Asszonyi Társaságnak is tagja vagyok, és a Magyar Asszonyi Társaság elkészített egy fantasztikusan jó anyagot, egy 13. küldetést, hogy úgy mondjam, ami a magyarok az űrkutatásban, a magyarok az űrben témát viseli, címet viseli, és nagyon-nagyon gyerekeknek a nyelvezetével, de nagyon-nagyon jó pofa anyag. Tehát egy biztos, hogy mi nagyon reméljük, hogy a programot tehát meg fogjuk tudni valósítani Magyarországon a személy, tárgy és anyagi feltételeit, hogy ez a program Magyarországon se tudjon indulni.
Hány gyerek részesült ebben az élményben, hogy beülhetett az űrhajóba?
Az oktatásban 1500 gyerek vesz részt, az űrhajós utazásban 798 olyan gyerek vett részt, akik részt vettek az oktatásban.
És a hatodik leckéig eljutottak.
És sikeres vizsgát tettek belőle, így van. Tehát a válaszom az, hogy 798, és a honlapunkon, ugye van egy honlapunk is, spacebus.hu, a honlapunkon ott van, hogy hányan vannak, akik most felkészülnek, mert reményeink szerint ősszel megpróbáljuk ezt az űrhajót visszahozni ide Magyarországra, mindaddig, amíg nem lesz sajátunk, ami a célunk, és megpróbáljuk visszahozni ősszel, és akkor azoknak a gyerekeknek, akik most még nem jutottak el ebbe a virtuális világba, ebbe a virtuális utazásba részt fognak tudni bevenni. Egy dolgot nagyon ki szeretnék emelni. Minden olyan dolog, ami nem természetes, illetve minden, akár természetes, ha túlzásba visszük, az nem jó. Ez a VR szemüveg, a VR játékok, ezek megterhelik az agyat, megterhelik az érzékszerszemünket.
A pszichét is
megterhelik, ezért nem véletlen, hogy 14-15 perces az utazás, és nem hosszabb. Lehetne ez egy fél órás is, lehetne egy órás is, de nem gondoljuk, hogy ebből mindennapi használatot kell csinálni. Ugyanakkor viszont, és nagyon sok pedagógus ezt mondja, hogy számukra egyértelműnek tűnik, hogy a virtuális valóságot nem csak ebben a formában lehet bevonni a tanításba, hanem más területekre is, például a biológiában a testet, a testnek a felépítését, történelemben egy virtuális időutazás, de ebben most megint nem mennék bele, rengeteg mindent lehet csinálni. Tavaly volt szerencsém egy előadást tartani Hajdúszoboszlón a köznevelési konferencián, és hát látható módon egy teljesen új szeletet nyit ez meg a magyar oktatás történetében.
Meg szemléletet. Ez nem csak szelet, tehát itt nem csak egy terület, hanem ezt nem lehet a hagyományos módon közelíteni, közérthetővé tenni és átadni, tehát ez egy újfajta közelítés, ami legalább olyan fontos, mint maga a téma. Mi kell ahhoz, hogy egy ilyen magyar űrhajó megvalósuljon? Mik ennek a költségei?
Ami a háborúhoz is.
Csak annyi, ami az a három dolog?
Igen.
De mennyi abból a pénz, de mennyi? Mi lehet
a helyzet
ennek
a következő? Ugye ennek a programnak az egyik alapja a megfelelő tananyag. Ez gyakorlatilag 90%-ban kész, hiszen az, ami most az Erasmus programra elkészült, azt kell egy kicsit magyarítani. Mit értek ez alatt? Amit előbb elmondtam, hogy olyan részek legyenek a leckékben, amik magyar gyerekeknek, a magyar oktatáshoz szól, a magyar gyerekek érettségi szintjének megfelelő, mert van egy-két nagyon bugyuta történet is benne, de hát a holland, francia és olasz barátaink leszavaztak minket, hogy az legyen benne. Vannak benne. A VR filmnél, ugye ez a VR film, André Kuipers vizeti végig a gyerekeket, és például a holland partok mellett repül el. Mi szeretnénk egy olyan magyar VR filmet csinálni, ahol egy magyar űrhajós avatárja viszi a gyerekeket, akár Farkas Bertalan úr, hogyha ezt bevállalja, akár a most gyakorlatilag kiválasztás alatt álló űrprogramban majd résztvevő valamelyik kiválasztott űrhajósunk. Magyar tájak, a Kárpát-medence fölött repüljünk el, a Balaton fölött repüljünk el, stb. Stb. És ugye hát a legnagyobb falat magának ennek a rakétának a megvalósítása, hát ez egy több százezer eurós költséget jelent, de folynak az egyesztés.
Lenne hazai kapacitás, igen, és technológiai tudás, igen, ehhez?
Igen, igen. Holland barátaink jelezték, hogy ők nagyon szívesen eladnak nekünk egy ilyen rakétát. Hát ki sem merem mondani az összeget, mert 700 ezer euró. És mondtuk, hogy klassz, szuper. Viszont van Magyarországon olyan professzionális kapacitás, sőt, ha valaki esetleg hallja ezt a műsort, és úgy gondolja, hogy neki is van, akkor csak jelentkezzen Herényi Károly úrnál itt a stúdióban, hogy ezt valószínűleg gazdaságosabban és jobb minőségben tudjuk megoldani. Ugye ne felejtsük el, ez a berendezés, ez 2018-ban készült el, sőt, már akkor elkezdett működni, tehát ebbe 2018-as technikák vannak, és a technika ezen a területen is rengeteget fejlődött, nem hogy 4 év alatt, de már 1 év alatt is. Mi nagyon reméljük, hogy a magyar Spacebase rakéta, vagy a Suminski Nándor barátom, aki az egyik legnagyobb űrgyűjtő, ő azt mondta, hogy miért kell István mindent angolul mondani, miért nem magyarul mondjuk azt, hogy űrfürkész, tehát ugye jelenleg egy nemzetközi projektben dolgozunk, és kvázi mint egy franchise vagyunk benne, tehát nem mondhatjuk azt, hogy nem ez a neve, de lehet, hogyha egy magyar rollabban elindul oktatásról beszélünk, akkor az már lehet, hogy az űrfürkész néven fog futni.
Esetleg már partnerek is vannak, akik ennek az elkészítésébe részt tudnának venni? Folytatsz ilyen megbeszéléseket,
igen, tárgyalásokat? Igen, van. Már ott tartunk, hogy most el fog készülni nagyon rövid időn belül egy olyan műszaki terv, 3D-s animációk, költségvetési terv, rendszerterv, stb. Stb., ami ezt az alapítványunk meg fogja rendelni ettől a cégtől, és hát ezzel már el tudunk talán kezdeni csúnya szóval élni, kalapozni, hogy ahogy Hollandiában összegyűlt a szükséges összeg, hogy Magyarországon is akár magánszemélyek, akár szervezetek, akár vállalkozások, akár az állami szektor meglássa az ebben lévő lehetőséget, hiszen, mint mondtam, ezt a gyerekek, ezt az oktatást az iskolákon keresztül, akár tanórai oktatásban, akár szakköri oktatásban, és Magyarországon az utóbbinak van nagyobb lehetősége, hiszen a tanmenet az nagyon behatárolt, de most is voltak olyan iskolák, akik meg tudták oldani, hogy tanórai keretek közt csinálták, de volt olyan iskola, ahol szakköri oktatás. Sőt, volt olyan iskola, ahol az adott iskolába, az adott körzetből, más iskolákból is jöttek gyerekek. Nagyon nagy, ez
István, utolsó kérdés. A Csodák palotájával, mert adja magát, hogy van-e valamilyen kapcsolatotok?
Fölvettem a kapcsolatot a Csodák palotájának az illetékeseivel. Ez a COVID alatt volt még. Valószínűleg most frissíteni fogom ezt a kapcsolatfelvételt, mert mi azt szeretnénk, hogyha ez a dolog megvalósul, akkor ennek a rakétának kell egy bázis. Tehát hol van. Mert nem biztos, hogy minden nap iskolákba megy, és például a Csodák palotája egy kiváló bázis lenne, ahol gyakorlatilag nem feltétlenül és kizárólag a Spacebase oktatási program keretén belül, hanem más alapokon is látogatókat fogadhat. Nem biztos, hogy csak gyerekeket, és záró gondolatként, amikor ez a rakétát, kivitték ezt a rakétát a hollandok 2019-ben Houstonba, és Washington DC-be, ahol Houstonban az űrhajós konferencia volt, és a Nemzeti Asztronautikai Szövetségnek volt a kongresszusa Washington DC-be, akkor ott űrhajósok kipróbálták ezt. És az űrhajósok azt mondták, ez is fönn vannak a neten, fönn van a mi YouTube csatornánkon is sok ilyen videó, hogy ezt minél több embernek ki kéne próbálni, felnőtteknek is, és zárszóként ez nagyon jó lenne, hogyha döntéshozó politikusok és gazdasági vezetők is kipróbálnák, és szeretettel várjuk
hív
őket.
Hívd meg őket, hívd meg őket, akár a mi műsorukon keresztül. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. A műsor tanulsága és lényege, és a mi rádiónk arszpoétikája, hogy egy civil ember, civil kezdeményezés, aki fürkésző szemekkel járja a világot, és minden újdonságot észrevesz, milyen fantasztikus lehetőségeket és társadalmi erőt rejt magába. Úgyhogy köszönöm szépen neked ezt a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget.